Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket. Előadásunk témája, hogy vajon mit együnk, mikor együnk, hogy együnk, egyáltalán ez a táplálkozás egy nagyon nagy kérdés mindannyiunk számára. Nem véletlen, mert a táplálkozás öröm és élvezet, és ez nem is baj, ez így természetes. Maga a Biblia is azt mondja, hogy örömmel egyed a te kenyeredet. Ebben nincs semmi rossz, és ez természetes. Élvezet. Élvezet a táplálkozás, azért is foglal el olyan jelentős helyet az életünkben, de a bűn forrása is lehet. Ugye? Mint ahogy volt is Ádám és Éva esetében, akik megkívánták a tiltott fának a gyümölcsét, nem mintha éhesek lettek volna, teszem hozzá, hiszen bármilyen fáról ehettek, és bármit megehettek, ami a kertben volt, és bőségesen el voltak látva egészséges gyümölcsel, és más egyéb tápláló élelemmel, de ő mégis megkívánta a tiltott fának a gyümölcsét, és szakított. És bár mondhatnánk, hogy ez egy régi történet, miért említem meg, hát talán azért, mert ma is így van a dolog. Hogyha most azt mondanám, hogy ha amelyik ételről tudjuk, hogy biztosan egészségtelen, vagy ami nem jó a testünknek, magyarul tiltott. Persze nem úgy tiltja valaki, hogy nem engedi, hogy elfogyasszuk, hanem az értelmünkön, a józan belátásunkon, a tudományos eredményeken alapozva mondhatjuk, hogy káros, vajon megesszük, vagy nem esszük. Tessék? Akkor újabb Évákat köszöntök, ugye? És újabb Ádámokat, akik érintettek vagyunk ebben a témában, hiszen ezért kell erről beszélni. Hogyan tudjuk józan belátás segítségével, meggyőződéssel az életünket úgy irányítani, hogy ami jó, abból éljünk, ami pedig rossz, azt kerüljük el. De még mielőtt erre rátérnék, azért szeretnék néhány gondolatot szólni arról, hogy a Biblia a táplálkozást, ezt az elemi emberi igényt és szükségletet és örömöt és élvezetet is egyben Isten önmaga lényével és az igével hozza párhuzamba. Maga Jézus azt mondta, hogy én vagyok az élet kenyere, és aki engem eszik, él általam. Hát persze erre a kijelentésére felkapták a fejüket a farizeusok és írástudók, és megbotránkoztak, mert azt mondták, hát mi módon adhatja nékünk az ő testét eledelül? Hát ez képtelenség. Jézus hallotta az zúgolódásukat, és válaszolta a kérdésükre. Azt mondta, hogy a beszédek, amelyeket szólok néktek, lélek és élet. János evangélium a 6. fejezetében. És akkor mondta, hogy én vagyok az élet kenyere, és ezzel kifejezte azt, hogy az Isten beszéde, maga a Biblia, a kinyilatkoztatás, Jézus Krisztus szavai, ezek élet a léleknek. Élet az ember számára, mert olyan táplálékot ad az embernek, ami megelégíti, megnyugtatja. Aki eszik abból a kenyérből, és iszik abból a vízből, amit én adok néki, mondta Jézus, soha többé meg nem éhezik, és meg nem szomjúhozik. Hát van olyan eredel, ami megelégít. Van olyan ital, ami eloltja a szomjunkat, milyen szomjat és milyen éhséget. Hát az életben a legelemibb kérdések, amikor felvetődnek, minden józan emberben felvetődnek, mi az élet értelme? Mi az élet célja? Mi van a szenvedéssel? A halállal? Hogyan lesz tovább? És tehetném fel az ilyen kérdéseket. Honnan a világ? Kik vagyunk? Hova megyünk? Ezek olyan kérdések, amelyekre emberi kútfőből sajnos nagyon vegyülékes válaszokat kapunk, de az Isten igéje, az élet kenyere megadja azt a választ, ami megnyugtat. Ami lecsendesíti ezt az éhséget, és megnyugtatja az embert. Én magamon is tapasztaltam, azért is tudok erről beszélni, mert amikor én is találkoztam ezzel a kenyérrel, 30 éves korom környékén megszólító erővel, akkor annyira megnyugtatott, hogy utána lecsillapodott bennem ez az éhség. Ami nem jelenti azt, hogy nem lehet vele továbbra is élni, mert a legalapvetőbb kérdésekre, amikor az ember megkapta a választ, az nem jelenti azt, hogy az nem, annak még nincs mélysége, és nem lehet kutatni és utána nézni. Sőt, az ige pontosan azért is lehet kenyér minden generációnak is folyamatosan, és Jézus szavával élve az örökkévalóságon keresztül is, mert olyan mélységei vannak, amelyek kimeríthetetlenek. Maga Jézus mondta, hogy az a bölcs ember, aki az írások felől megtanítatott, és mind ót, mind újat tud előhozni ebből a kincses tárból. És tényleg így van. Bármilyen témában, bármilyen kérdésben, ha megkérdezzük a Bibliát, ma is megkérdezzük, hogy a táplálkozásról mit mond. Figyeljék meg, hogy egy mondatának olyan súlya és ereje van, hogy könyvek százaival felér. Egy mondata. És nem lehet megcáfolni. Van mélysége? Lehet 100 könyvet írni arról az egy mondatról? Lehet. Ezt a 6-800 oldalas könyvet is arról az egy mondatról írta a szerző. Amit Ádámnak és Évának mondott az Úr, tudnék, hogy mit egyen. Tehát az élet kenyere, valódi táplálék és valódi eledel, maga Jézus mondta, hogy úgy éljünk a kenyérrel, Jézus beszédével, életpéldájával, cselekedeteivel, erejével, mint ahogy a kenyeret eszi az ember. Máté evangélium a 4. fejezetében mondta ezt, a 4. versben, hogy az Isten szájából származó minden beszéddel, mint kenyérrel él az ember. Ahogy a kenyeret naponta magunkhoz vesszük többször, a táplálékot, úgy éljünk az igével. Annyira legyen bennünk, amikor van olyan napunk, és megpróbáljuk ezt, hogy az Isten igéje hangzik a lelkünkben, és olvassuk, vagy hallgatjuk, akkor óriási erőforrás nyerünk. Nem emberi gondolatokkal szembesülünk, hanem isteni gondolatokkal, és ez óriási erőforrás. Én magam is, amikor ezzel élek, és ezzel táplálkozom, és amikor először úgy erővel megragadott, akkor hatalmas nagy vigaszt és erőt nyújtott arra nézve, hogy vajon mi az igazság, mi a hamisság, mi az érték, mi a kevésbé érték. Amikor tanítottam, és művészettörténetet tanítottam 20 éven keresztül, és hát nagyon vajuttam azon, hogy hogyan tudom vajon a diákoknak elmondani, hogy mi az igazi érték. Hogy tudom megkülönböztetni a sallangot az értéktől, a lényektől. És addig nem tudtam erre a kérdésre magamnak megnyugtatóan válaszolni, amíg az igé nem segített tájékozódni. Csak utána mertem, és tudtam megírni azt a könyvet a művészettörténet változatokban, amit aztán sok iskolában használnak is tankönyvként vagy segédletként. Tehát minden kérdésben segít eligazodni, hogy mi az érték és mi a hamis. És annyira tiszta és világos, hogy amikor például egy kérdés felvetődik, ugye itt az előadásoknál is sokszor vannak kérdéseink, a végén beszélgetünk, akkor olyan jó arra hivatkozni, hogy a Biblia ezt mondja. Lehet és kell is, és van is véleményünk, hogy nekem mi a véleményem egy dologról, de amikor azt mondjuk, hogy az Isten igéje azt mondja, egy nehéz kérdése például, akkor az olyan megdönthetetlen erővel szól, és olyan megnyugtató, hogy van Istennek erről a kérdésről véleménye, mert erő van benne. És valóban úgy kell vele élnünk, mint ahogy a táplálékkal élünk, hogy helyettünk nem lehet valakinek megrágni az ételt, nem nyelheti le helyettünk senki az ételt, és senki se tudja asszimilálni a testébe a mi ételünket, ugye? Ezt nekünk kell enni, nekünk kell szájba venni, nekünk kell elfogyasztani, és a testünk erejévé válik, a testünk energiájává, tápláló erejévé válik a táplálkozás. Ugyanígy kell élnünk az igével is, ugyanilyen személyes kutatással, személyes utánanézéssel, vizsgálódással. Fontos és jó hallgatni előadásokat a Bibliáról, mert hiszen mindig egy tapasztaltabb embernek a meglátásai előre segíthetnek bennünket, de ha mi magunk nem olvassuk, ha mi magunk nem tanulmányozzuk, akkor nem válik a lényünk részévé. Ezért bátorítjuk mi is önöket minden előadásnál most is, hogy vegyék kézbe a Bibliát, olvassák, fedezzék fel az üzenetét. Ha esetleg valakinek nincs Bibliája, ilyen Károlyi Gáspár fordítása, amit mi is használunk, jelezzék, szívesen tudunk adni ajándékbibliákat. Van bőségesen, és tudunk mindenkinek juttatni, hogy ne legyen ebben hiánya és vesztesége. Tehát ezért fontos erről beszélni, még talán egy-két igét hagy villancsak fel így bevezetőként, zárásként. Azt mondja a 12. Zsoltárban a 7. vers, hogy az Isten beszéde olyan, mint a földből való kohóban megolvasztott ezüst 7-szer megtisztítva. Annyira tiszta. Ugye a kohóban azért tisztítják az ezüstöt meg aranyat, hogy a benne lévő salak szennyező anyag eltávozzon. És az Isten beszéde ilyen. Az élet kenyere. Annyira tiszta, annyira üdítő, annyira felemelő, hogy hozzá lehet viszonyítani dolgokat. És érdekes, hogy a táplálkozással hozza kapcsolatban Jézus azt a bensőséges, személyes viszonyt az Isten és ember között, amire vágyik az Isten. Tudjuk, hogy éljünk az ő lényével, az utolsó vacsorán is azt mondta, hogy egyétek az én testemet, és igyátok az én véremet, illetve ennek jelképeit a kovásztalan kenyeret és az elégyetlen szőlőlevet fogyasszátok el, és ezzel fejezzétek ki, hogy velem közösséget alkottok, mert egy vacsora közösség, az egy baráti közösség, egy bensőséges családi közösség, ahol nagyon közel kerülhet az Isten az emberhez. Tehát látják, hogy mennyi minden üzenete van a táplálkozásról, lelki értelemben és a lélek eljedeléről a Bibliának, és hát azért nem mellékes erről szólni, mert a fizikai étkezés is minden mozzanatában valahol párhuzamba állítható a lelki táplálkozással. Ugyanis ha olyan táplálékot veszünk magunkhoz lelkileg, ami nem építő, és nem Isten által hitelesített, és nem javunkra válik, akkor amit eszünk, azzá leszünk, ugye mondja a magyar mondás is, és ebben van igazság. Ha rossz zenét hallgatunk, ha nem tiszta irodalmat olvasunk, ha nem felemelő igazságokkal szembesülünk, hanem alantas dolgokkal töltjük meg a lelkünket, akkor annak a képére és hasonlatosságára formálódunk át. Ezért nem mindegy, hogy mivel tápláljuk a lényünket, a szellemünket, a gondolatainkat, az érzelmeinket. Ezért olyan romboló hatású lehet a tévé, mert rengeteg ponton erkölcstelenséget, tisztátalanságot, vitatkozást, veszekedést, mértéktelenséget, élvezetek kielégítését, perverzitást, erőszakot, és nem akarom sorolni, mit sugal, már a képeivel is sokszor, vagy a híreivel, és ezért nem túl sok építő van benne. Ezért fontos nekünk magunknak megválasztani a legjobb táplálékot. E bevezető szakasznak a zárásaként hagy idézek Prédikátor könyvéből, az 5. fejezetből azt mondja Prédikátor, vagyis Salamon, a 18. verstől. Ez azért a jó, amelyet én láttam, hogy szép dolog enni és inni, és jól élni minden ő munkájából, amellyel fárasztotta magát a nap alatt, az ő élete napjainak száma szerint, amelyeket adott néki az Isten, mert ez az ő része. És amely embernek adott Isten gazdagságot és kincseket, és akinek megengedte, hogy egyék abból, és az ő részét elvegye, és örvendezzen az ő munkájának, ez az Isten ajándéka. Mert nem sokat emlékezik meg az ilyen, az ő élete napjainak számáról, mivel hogy az ő szívének örömét az Isten kedveli. Tehát ha valaki dolgozik, és valakinek javai vannak, és higgyék el, nem kis kiváltság az, hogy nekünk lehet kenyér az asztalunkon. Az emberiség kétharmada éhezik. És mi ehetünk, és jól lakhatunk. Ezért hálásnak kell lennünk. Ez nem véletlen, ez ajándék. Nem véletlenül a hívő emberek minden étkezés előtt kifejezik a hálájukat, és azt mondják, hogy köszönjük, Urunk, az ételt és az italt, mert ez ajándék. És az az ember, aki dolgozik, és ehet, és ihat, az örömmel tegye, az örömteli étkezés, a társas együttlétnek egy kiváltságos alkalma, az együttétkezés mindig is örömünnep. Szokták is mondani, hogy nem esik jól az étel, ha egyedül eszünk, ugye? És nem, sajnos a magyar mondás az tévedést takar, hogy evés közben magyar ember nem beszél. Beszéljen, ahogy ember. Ugye nyugodtan beszéljen, persze nem azt mondom, hogy ne hagyja a másikat enni, de azért beszélgethetünk, és legyen örömteli társas együttlét, mert hogyha az ember így fogyassza az ételt, az a javára válik. Mert ha búslakodva, mint ahogy előtte mondja, meg szomorúan, meg haraggal, meg keserűséggel evett, sötétben, és hogy az ő teljes életében, a sötétben evett, sokszori haraggal, keserűséggel és búsulással, hát az milyen étkezés, ugye? Megfigyelték, hogy az az étkezés, ami ilyen rossz, az nem építő. Annak nem jó az eredménye, nem jó emészt az ember, hogyha búsulásra leszik. Tehát ezért szól a tanács is, hogy ha rossz a lelkületünk, ha rossz a hangulatunk, hogyha depressziósak vagyunk, vagy idegesek és haragosak vagyunk, akkor inkább várjunk egy kicsit az étkezéssel. Igyünk egy pohár vizet, kicsit csendesedjünk le, nyugodjunk meg, és várjuk meg, míg az elemi jó eső érzés, az éhség fellobban a testünkben. Akkor jó enni, amikor éhesek vagyunk. Sajnos az ember sokszor már összetéveszti a szomjúság érzetet az éhségérzettel, és eszik akkor is, amikor szomjas, pedig csak innia kéne vizet. Na de majd még erről is beszélünk. Tehát ezek a képek, amiket vetítek, Jézus Krisztusnak az ábrázolásai, Rembrandt ábrázolja őt, mint a világ világosságát, Van Gogh a könyvet mint az élet kenyerét, amit ugye a sötétben világít a gyertya, hogy megvilágítsa az ember számára az élet igéjét. Az utolsó vacsoráról Duccionak a festményét látjuk, amikor Jézus kiosztja ezeket a jegyeket, amelyek az ő kereszt áldozatára, önfeláldozására utalnak. Az erjedetlen szőlőlé és a kovásztalan kenyér azt jelképezi, hogy bűntelen volt Jézus. Ugyanis a kovász a Bibliában a bűnnek a jelképe. A kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti. És a gonoszság kovászát takarítsátok el a házból, mondja a Biblia. Ugye, tehát erre utal. És ugyanígy az erjedés, a szőlőlének az erjedése hozza létre az alkoholt, és ezért nem erjedt szőlőlé volt, hanem erjedetlen szőlőlé must volt az utolsó vacsoránál. Erről különben van egy tanulmányunk, egy könyvünk, nem tudom, most itt van-e kéznél, légy kedves Erzsike, mutasd meg azt a könyvet. A borszó a Bibliában, rögtön ott van a kezed, igen, amelyben leírja a szerző Samuel Bakioki, hogy a Bibliában található összes igehelyet, ha megvizsgáljuk, amelyek a szőlőléről vagy az alkoholos italokról szólnak, akkor egyértelműen kirajzolódik, hogy amikor alkoholtartalmú italról van szó, akkor a Biblia mindig elítélően szól. És áldásként szól akkor, amikor a szőlőlevéről szól. Az Emmauszi tanítványok is akkor ismerték fel Jézust, látjuk Rembrandt festményén, amikor megtörte a kenyeret és hálát adott. Ezt olyan őszintén és bensőségesen tette, hogy akkor ismerték fel, mert addig rejtve volt a szemük előtt az ő kiléte. Az élet kenyerét, akik fogyasztják, a lélek gyümölcseit termik. Egy művészi fotót látunk egy csipkebogyóról, ami tényleg vitamindús és tápláló eledel. Az Isten igéje olyanok, mint az Isten hegyei, mondja a 36. Zsoltár. Távlatot mutatnak, rálátást adnak a világra, kitekintést és széles látókört. Az elmét a legjobban az Isten igéjének kutatása fejleszti. Az ember minél nagyobb távlatban néz, és minél nagyobb fenséges magaslatokon tartózkodik, annál jobban alakul át a szellemisége, a lénye erre a szemléletmódra. Ahogy a hegyláncok egymásba kapcsolódnak, úgy kapcsolódnak egymásba Isten gondolatai is. És az élet vize, az élet forrása, amely felüdíti a száraz földeket és a növényeket megtermékenyíti. No hát akkor ezek után, a bevezető gondolatok után nézzük meg, hogy miért is olyan fontos számunkra ez a mai téma, miért aktuális számunkra. Néhány szempont, ami miatt beszélnünk kell erről, és meghatározója a táplálkozás a egészségünknek. A magyar férfiak 7, a magyar nők 5 évvel számíthatnak rövidebb életre uniós társaikhoz képest. Nem tudom, a második ábra mutatja. Igen. Európában található összes ország fel van sorolva, és láthatjuk, az élen jár Svájc, és leghátul kullog Magyarország. Körülbelül úgy 69 év átlaggal, a svájciak 78 év átlaggal halnak meg. Minden ország megelőz bennünket, magyarokat. Tehát nálunk valami nagy alapvető baj van. Az aktív korúak közül hazánkban 2-szer több férfi hal meg, mint Európa Unió 25 tagországában. 2-szer több férfi. A legtöbb haláleset a keringési rendszer betegségei miatt következik be. 52-54%-ban a magyar emberek, és mindegy, hogy most nő vagy férfi, keringési rendszer betegségében halnak meg. Azért ez döbbenetes. Amelyek egyértelműen párhuzamba állíthatók a táplálkozással. 35-64 éves korú nők körében kiugróan magas a daganatos betegségek és a férfiak körében jelentős az emésztőrendszer betegségei miatti halálozás aránya. 2003-ban ezekben a betegségekben első helyen állt az Európa Unióban, Európában Magyarország. a tüdőrák, a vastag és végbél rosszindulatú daganatos megbetegedése miatt kétszer magasabb a halandóság, mint Európában. Az alkoholfogyasztással kapcsolatban a halandóság 224%-os, mint uniós országokban. A magyar férfiak dohányzása összekapcsolható halálozása csaknem kétszer annyi, 198%, férfi halálát okozza, mint az Európa Unióban. Nőknél több, mint kétszer magasabb, 208% a dohányzás miatti korai halálozás. A magas vérnyomás, a keringési rendszer betegségei, az elhízás, a dohányzás, az alkoholizmus, a cukorbetegség mind-mind a táplálkozással összefüggő betegségek. És sajnos Magyarországnak több mint fele így végzi be az életét, vagy pedig hasonló módon, hogy szívinfarktus, vagy agyembólia, vagy valami különös ilyen dolog történik, és ez egyáltalán nem mellékes számunkra, és ennek döntő befolyása a táplálkozásban keresendő. Tehát ezért kell ezzel foglalkoznunk. Ez a 8 alapelv, amiről mi beszélünk, egy olyan rendszer, egy olyan felépítmény, egy olyan csodálatos összeállítás, ami nem emberi kútfőből fakad, hanem a Bibliában olvashatunk erről. És olyan erővel és gyógyító erővel rendelkezik, ami mindenképpen figyelemre méltó, és ez, amit most mondok, ez nem egyéni vélemény és nem kitalálás, hanem alátámasztható. Ezért ennek bizonyítására kértem Csalami Lászlótól, aki Amerikában kint tanult a Jucsipász intézetben, életmód tanácsadó. Ott az intézetben mutatták neki ezt a levelet, és hát be is szkennelték, és odaadta nekem, hogy bemutassam önöknek. Az Egyesült Államok szenátusa, annak képviselőháza egy levelet írt, egy elismerő levelet a Jucsipász intézetnek és a Weimar intézetnek, amelyben azt taglalja, hogy az Amerikában az egészségügyi kiadásoknak a legnagyobb része, ugyanúgy, mint nálunk a szív- és érrendszeri betegségek miatt van a legtöbb kiadás, és kerestek olyan életmód programokat és olyan gyógyítási rendszereket, amelyek a legkevesebb kiadással és a legnagyobb hatásfokkal fordítják vissza ezeket a betegségeket és gyógyítják. És a 8 alapelv szerinti Weimar intézetnek a életmód központját találták. Itt olvashatjuk a Weimar intézetnek a elismerését, és azt mondják, hogy a teljesen növény alapú táplálkozás és életmód változtatás orvosi felügyelettel elismerésre méltó, és figyelemre méltó, és bátorítják őket. Amerikában a két leghíresebb életmód programnak az egyike ez, amiről most beszélünk. Tehát ennek orvosi tudományos háttere van, és ennek egyik kutatóorvosa a dr. Neil Nedry. Csalami László adta oda ezt a leletet. A beteg nevét nem, természetesen nem mondhatjuk be, de ő garantálja a hitelét. Ő Veszprémben a kórházban a életmód tanácsadó, és az orvosok azokat a betegeket küldik hozzá leginkább, akik már semmilyen eszközzel nem gyógyíthatók. Mindent megpróbáltak. Például egy férfi esetéről, ez a K.J. nevű férfi esetét hozta fel példaként. Egyszer már volt szívinfarktusa, és 8,5 körül volt a összkoleszterin szintje. Ez rendkívül magas. Már 5-6 fölött már állandó szívinfarktus veszély lehetséges egy embernél, de őnála ez egy állandó rizikófaktor volt, és hiába adtak gyógyszert, hiába próbáltak minden eszközt megmozdítani, nem javult az állapota. Elküldték hozzá, látják durván mondjuk 5. hó elején vagy 4. hó végén, és ő azt mondta ennek az embernek, hogy a következőt kell végrehajtani. Itt alul nézzék ezeket a mondatokat, hogy teljes vegán étrend, szójababbal, tofuval, a lecitin miatt, lenmagőrleménnyel, linolénsav és omega-3 zsírsav, ami ugye a érrendszer tisztításáért felelős, olajos magvak, kiegészítve igen hatékony terápiának bizonyult a hiperlipidémiás nagy rizikójú kardiovaszkuláris betegek rizikótényezőinek csökkentésében intenzív testmozgással kiegészítve. A másik eset is hasonló, de most arról nem beszélnék. És figyeljük meg, egy hónap múlva mi történt. Nézzük meg a vérzsír szintje, a triglicerid szintje, a glükóz szintje. Mind problémás volt, de most csak koncentráljunk a koleszterin szintre. Egy hónap múlva 3,6-ra lement. Nem ehetett semmilyen állati terméket, ez volt a kitétel. Se húst, se tojást, se sajtot, se tejterméket. Emellett sokat kellett mozognia, és egészségesen étkeznie, sok zöld növényt ennie, legfőképp brokkolit, nyersen, ha lehet, ha nem, akkor pároltan, és ezt fogyasztotta, és nézzük meg az eredményt. Egy hónap múlva visszajött, és ezt láthatjuk. Nézzék meg a vérzsírszintet. 3-ra lement a 21-ről. Többenetes. És én magam is tanúja voltam ennek, amikor voltam ilyen intézetben, szanatóriumban, 10 nap alatt milyen radikális változás állt be, 2 egységgel általában csökkent a koleszterin szint az embereknek. Dénessel ott voltunk együtt, ugye, egyik intézetben, Erdélyben. Azt kérte egy hónap múlva ez az úriember, Csalmi Lászlótól, hogy csak egy héten egyszer hagyjegyek egy kis rántott csirkét. Hétvégén mindenki eszi, és annyira kívánom. Csak egyszer hagyjegyek. Azon nézze, uram, én nem erőltethetem önt semmire, szabadságában áll, azt tegyen, amit akar, de én nem javaslom, de ha ön gondolja, hát egy héten egyszer egyen. És egy hónap múlva jöjjön vissza. Pontosabban itt egy kicsit 7., 8., 2 hónap múlva mutatja, de egy hónap múlva is hasonló volt az érték, mert elmondta személyesen az esetet. Egy héten csak egyszer evett húst. És nézzék meg, mi történt. 7,8-ra visszament. És nézzék meg a vérzsír szintet. Majdnem 4-szeresére visszament. Miért? Hát csak egy, hány embertől hallom? Én nem eszem állati terméket, csak egy kicsit. Csak egyszer eszem, csak 2-szer eszem húst. Vagy csak minden másnap eszem húst, ugye? Mi lehet ennek az oka? Azóta már tudjuk az okát teljesen egyértelműen, ugyanis az emberi szervezet minél egészségesebben táplálkozik, annál inkább a bélfalon lévő nyálkahártyát, amivel védekezik, amit kiépít a bélrendszerben a testünk, mert intelligens teremtő alkotta, a nyálkahártya, minél rosszabban étkezünk, minél helytelenebb táplálékunk, annál több méreganyagot szívna fel a testünk a táplálékból. És ennek csökkentésére a bélrendszerünk egy nyálkát fejleszt ki, egy nyálka réteget. És amikor kezdünk egészségesen étkezni mondjuk egy hétig, vagy egy hónapig, akkor a szervezet érzékeli azt, hogy ez a tiszta ételből többet fel lehet szívni, és szépen leépíti ezt a nyálkát. Viszont, hogyha utána ráeszünk egészségtelen étel, 10-szer-20-szor annyi fog belőle felszívódni. Csak egyszer egy héten. Ezért kell eldönteni, hogyha valaki valamiben változtatni akar, akkor azt elhagyja, vagy csak egyszer egy héten eszik. Nézzék meg a különbséget. Szinte majdnem ugyanannyi, mintha folyamatosan enne. És aztán visszament hozzá, és azt mondta az úriember, Csalmi László, hogy szót se szólt. Nem kell mondania semmit, tudom, mit kell tenni. 9. hó 7, 9. hó 29, nézzék meg, egy hónap alatt mi történt? Újra lement. És mit csinált? A táplálkozás és mozgás volt a központban. Na, ezt tudjuk, hogy megcsinálhatjuk mi magunkkal is. Ő így él, Csalmi László, kb. 20 éve, 15-20 éve, és hát a Víma intézetben egy ilyen aorta lerakódási vizsgálatot végeztek rajta, próbaképpen megvizsgálták. Nem nagyon látszik az adat, de elmondom, így le is írtam a lényegét. Nagyon jól megmutatja az aortának a tisztasága, hogy ki milyen, hogy is fejezzem ki, egészségéves, vagy hogy fejezik ezt, hogy hány évesnek számít egészség szempontjából. És azt állapították meg, hogy egy átlagos életmódot folytató 10 éves amerikai gyermeknek megfelelő az érrendszerének a tisztasága 45-50 éves korában. Illetve egy fit, azaz edzett 30 éves embernek megfelelő az állapota. 45-50 év környékén volt, amikor végezték ezt a vizsgálatot. Tehát lehet, hogy 50 évesnek számít az évei száma szerint, de a testi egészsége szerint 15-20 évvel fiatalabbnak. Mert az érrendszerünk tisztasága árulja el. Én is ismertem egy 80, illetve ő akkor már 93 éves volt, az a bácsi, aki így étkezett, ahogy amiről beszélek, és amikor egy kis műtétet kellett végrehajtani a gyomrában, illetve vettek tőle vért, és meglátták az erejét, és ott a felnyitott sebnél, az orvosok körbeállták, és körbement az egész konziliumot Békés Csabán, a Gyulán, és azt mondták, ők még ilyet életükben nem láttak, hogy egy 93 éves idős embernek ilyen tiszta az érrendszere és a szervezete. A szenvedés nélkül is halt meg. Mert lehet úgy is meghalni, hogy az ember nem iszonyatos szenvedések, vergődések közepette távozik az életből, hanem emberi méltósággal. Tehát ezt azért mutattam, hogy lássák, kedves hallgatók, hogy az az életmód, amit a Biblia tanácsol és állít nekünk, az rendkívüli eredményeket mutathat, és mi magunkon leellenőrizhetjük. Ma önök vettessenek egy vérvizsgálatot, végezzenek, tartsák meg a leletet, és kezdjenek egy így élni, mint ahogy most beszélünk, és egy hónap múlva nézessék meg újra a vérvizsgálatot. A vér az mindent elárul, a vér nem hazudik. A nagy kérdések, hogy mit tegyünk, mikor, mennyit, hogyan étkezünk, ezek a legalapvetőbb kérdések, mindegyikre röviden keressük a választ, hogy mit tegyünk. Hát vajon a Teremtő megmondta-e nekünk, hogy mit tegyünk, amikor megalkotta az embert? Hát ő alkotta az embert, és ő tudja a legjobban, hogy mi válik a javunkra. Gondoskodott róla? Igen. A Biblia legelső lapján, a legelső fejezetben ott van, rögtön a teremtése után, amikor az Isten megteremti az embert, megmondja, hogy mit tegyen. Egy mondatban. Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van, ez legyen a ti eledeletek. Ezt olvashatjuk a Magyar Biblia Társulat fordításában. De a többi fordítás is lényegében ezt tartalmazza. Magyarul gyümölcs, gabona és olajos mag. És olvassuk, hogy Éva serpenyőn megsütötte az almát. Vagy megpirította olajos magot, ugye? Nem, ilyesmiről nem olvasunk az Édenben. Nyersen fogyasztották el. Mind a mai napig, minél közelebb van a természetes állapotához egy étel, annál egészségesebb. Egyszerű a recept, nem? Ilyen egyszerű. Az alma nem alma kompotban, nem almalében, nem almaszószban és almalekvárban, hanem almaként a legegészségesebb. Erre is van ábránk. Megvizsgálták, hogy almaként elfogyasztva, vagy kompotként, vagy lekvárként, vagy almaléként, milyen hatása van a vércukor szintre. Gondolom nem árulok el titkot, hogyha a legjobb hatása az almaként elfogyasztott gyümölcsnek van. És érdekes, az Édenben ez volt a táplálék, de miután elkövette Ádám és Éva a bűnt, a bűneset után azt mondja a Biblia, hogy a tövist és bogáncsot hajt néked majd a föld, és a mező növényét eszed, vagyis a mező füvét, így is fordítja Károlyi, lefordítva azt az ott található héber szót, azt mondhatjuk, hogy a zöldségféléket. Tehát a hüvelyesek is, a zöldségek, a gabonák, az olajos magvak és a gyümölcsök, ezek voltak azok az ételek, amelyeket a Teremtő szabott nekünk az édeni táplálkozásra. Ez a legjobb és legegészségesebb. Érdekességén megemlítem, hogy amikor a Biblia azt állítja, azt mondja, hogy majd vége lesz ennek az emberi történelemnek, és helyre fog állni a kizökkent rend az Édenben, az ismét megteremtett Édenben, vagy örökkévalóságban nem lesz ölés, és nem lesz állati termékfogyasztás, és nem érző lények életének kioltása árán táplálkozik az ember, hanem ismételten az életfájának gyümölcsét fogjuk fogyasztani. Tehát ez nagyon elgondolkodtató. Hát erre mondhatnák, hogy hát nem túl primitív és egyszerű ez az étkezés. Hát hogy lehet ebből változatosan élni? Hát lehet. Erről szoktunk tartani a főzőköröket, ezért vannak receptes könyveink, és be tudjuk mutatni azokat az ételeket. Ezekből az alapanyagokból mindent el lehet készíteni, ami egészséges és ízletes. Megtévesztésig lehet utánozni, bár nem szükségszerűen kell. Mondjuk lencsehurkát lehet készíteni, vagy diókolbászt lehet készíteni, vagy úgy ki lehet rántani egy szejtámot, vagy szóját, hogy megtévesztésig olyan, mintha rántott húst tennénk. De természetesen nem az a cél, hogy ezt utánozzuk, hanem akinek esetleg átmeneti fázisban ez kérdés, akkor segítő eszközként segíthet, hogy az ember a régi megszokott ízeket és formákat és állagokat ne veszítse el. Tehát ez az a négy ételcsoport, amely az ember számára a legegészségesebb, és ezt támasztja alá a táplálkozástudomány is. Ezért érdekes, mert egészen a 19. század közepéig csak hitből fogadhatták el azok, akik ezt követték. Vagy egy mély belső megérzésből, vagy tapasztalatokból, amiket a saját testükön szereztek, de nem volt igazán tudományos háttere. De a mi korunkra a 21. században már teljes egyértelműséggel azt mondhatjuk, hogy tudományos alapja van annak, amit most állítunk. Azokon kívül, amiket elmondtam, feltehetjük a kérdést, hogy mit ne fogyasszunk akkor. Ugye azt olvasok, hogy az Édenben nem volt húsfogyasztás. Nem volt tejtermékfogyasztás, se tojás. Nem volt fehér liszt. A fehér lisztet egy magyar ember találta fel. A 19. században a forgó acélpréses malmot fedezte fel, és ezáltal olyan intenzíven tudták mozgatni ezt a malmot, hogy külön tudták választani a fehér lisztet a korpától és a csírjától. És aztán ennek következtében sajnos kialakult a fehér lisztes világ, a mai napig tart. És miért alakult ki? Mert a fehér liszt sokkal jobban eltartható, mert az értékes anyagok a korpában és a csírjában vannak. És ezt viszont a kártevők nagyon szeretik, mármint az utóbbit. A fehér lisztet pedig nem nagyon szeretik. A fehér liszt fél évig is eltartható. A teljes őrlésű liszt nem tartható el fél évig, már pár nap múlva vagy egy hét múlva már a molyok és a bogarak keresik. Hát vajon miért? Abban van a táplálék. Tehát amit tanácsolhatunk, és a józan észt és a tudományos eredmények mutatják, hogy az állati termékek nem a legegészségesebbek, sőt, igazából kárára vannak az egészségnek. Hogy miért, ezt majd mindjárt el fogom mondani, csak mint alapelvet szeretném felvillantani. Emellett rendkívül egészségesek a gyümölcsökből és zöldségekből készült levek. Miért? Mert hatalmas enzimbombát adnak a szervezetnek. Az enzimek nélkül nincs emésztés, nincs életfolyamat. Az enzimek a katalizátorok. Minden anyagcsere folyamatot, minden életfolyamatot enzimek működtetnek, és az élő táplálékban, vagyis ha nem megfőzött, nem megsütött, hanem élő táplálékban rengeteg enzim van, és a saját enzimbankunkat ezt nagy mértékben segíti. Ugyanis a májunk 2-3 egyesek szerint 5000 féle enzimet is termel, és nagyon nagy mértékben függ az ember egészsége és élethossza, hogy mennyire van kimerülve az enzimkészlete. Azok, akik mindig sült és főtt ételeket esznek, és alig esznek nyers ételeket, ismerek ilyen fiatalokat, akik még soha életükben nem ettek gyümölcsöt. Elvből nem esznek, vagy nem tudom, valami oknál fogva nem esznek gyümölcsöt. Vagy valaki nem, képtelen megenni egy salátát. Ugye, mindig csak főtt és sült ételeket egyértelműen kimutatták, hogy ez az élet energiaszinttel, az élet hosszal és egészséggel párhuzamba lehet állítani, hogy kinek mennyi enzim van a szervezetében. És a levek fogyasztásakor nagy mértékben segíthetjük az emésztésünket. Megfigyelték, hogy azok, akik étkezés előtt fél órával, vagy egy órával frissen préselt gyümölcs vagy zöldséglevet fogyasztanak, azoknak az utána egy órával fogyasztott étel megemésztése sokkal hatékonyabb. Vajon véletlen? Ugye? Vagy akik zöld levekből készítenek leveket, és azt fogyasztják, akkor az egész enzim háztartást meg löki, és erőteljesebben tudnak emészteni. A legelső és legfontosabb tétel, amivel foglalkoznunk kell, a fehér kenyér és a barna kenyér kérdése, hogyha egy lépést szeretnénk tenni, ha csak ennyi haszna lenne a mai alkalomnak, hogy ezt megtennénk, akkor óriásit léptünk, hogy fehér lisztes terméket ne használjunk. Emlékeznek a gyerekeknek a sógyurmájára, fehér liszt, víz és só. Pár órán belül kővé keményedik. Na most ugyanez megtörténik a mi tervezetünkben is. Kővé, beleülepedik, belekeményedik, szinte alig van benne rost, vagy szinte semmi. Csak tömény, keményítő, ragasztó. És ez a mi szervezetünkben végzi a maga munkáját. Ráadásul, hogyha még állati termékeresztük hússal, szalámival, vagy más egyébbel tojással, nulla rost van az állati termékekben. Minden másban van, de az állati termékben nulla rost. Épp hallottam valahol, hogy Kínában van egy kivégzési mód, hogy az embert kaodába zárják, és egy hónapon keresztül semmi más nem adnak neki, csak húst. Egy hónap múlva meghal. És nem távozik belőle, mert nincs benne rost. És olyan önmérgezés hajt végre, hogy ez az önmérgezés iszonyatos szenvedések közepette kivégzi az embert. Tehát ezért nagyon fontos a rost kérdés, és a buza és a teljesörlésű kenyér kérdésénél erről beszélnünk kell, mert a csíra és a korpa a legegészségesebb zsírsavakat, vitaminokat tartalmazza, és a korpa pedig serkenti a bélbolyhokat azért, hogy haladjon az étel. Idézek egy szerzőtől, Don Holly-tól, aki idézek én magam is a Létkérdések emberi kapcsolatok című könyvemben, az egészséges életmódról ebben van egy fejezet, egy hosszú fejezet, és abban az alapkérdéseket összefoglalom. Azt mondja a szerző, hogy a feldolgozással elvész a B1 vitamin 77%-a, a kálcium 60%-a, a foszfor 70%-a, a vastartalom 75%-a, értékes fehérjék és zsírban oldódó vitaminok. És hova kerülnek ezek az értékes tápanyagok? A teheneket és a disznókat takarmányozzuk vele, hogy erősebbek és egészségesebbek legyenek, mint saját gyermekeink. Ugyanezt történik mindenféle gabonával, amit erősen megőrölnek. Tehát az első nagy lépés, hogy teljes őrlésű gabonából készítsük el a kenyerünket, vagy fogyasszunk ilyen kenyeret. Lehet ilyen tésztát kapni, lehet ilyen lisztet kapni. Mi magunk is őrülhetünk. Ha valamibe érdemes befektetni egy malomba, 30-50 ezer forintért lehet kapni már saját házi malmot. Otthon a sütőben meg lehet sütni a kenyeret, de lehet 10 ezer forintért kapni már sütőt, kenyérsütőgépet, amivel süthetünk magunk otthon kenyeret. Nem is lehet összehasonlítani a boltban található kenyerekkel. Hogy mi van azokban a kenyerekben, csak önök próbaképpen vegyék le és olvassák el, hogy mi van bennük. Tudják, mi van egy egészséges, normális kenyérben? Liszt, só, víz és élesztő. Vagy élesztő nélküli kenyér. Ennyi. Most olvassák el, hogy mi van bennük. Az mind olyan anyag, ami nem kellene, hogy benne legyen. Mert értelmetlen, hogy benne legyen. A kőportól kezdve a disznózsírig, az adalékanyagoktól a színezőanyagig, a hozamnövelőktől a függőséget okozó étvágygerjesztő illatanyagokig. És nem akarom sorolni tovább azokat az anyagokat, amiket beletesznek azért, hogy minél nagyobb legyen, minél levegősebb legyen, hogy minél tetszetősebb legyen, minél függőséget okozóbb legyen, de közben minél egészségtelenebb egyben. A másik fontos szabály, amire törekednünk kell, hogy a fehérje bevitelt csökkenteni kell. Egy mitosz uralkodott el a mi világunkban, hogy a fehérje az élet legfontosabb összetevője, és fehérje nélkül nincs élet. A tudomány bebizonyította, hogy ez nem igaz. Bőségesen elég fehérje van a növényekben, és könnyen emészthető fehérje. És amennyiben nem csökkentjük a fehérje bevitelt, ez rendkívüli mértékben megterheli a vesénket, a szív- és érrendszerünket, a gondolkodásunkat, a szervezetünket, és a fehérje emésztés, mert mivel általában, hogyha áti fehérjét fogyasztunk, azt úgy fogyasztjuk, hogy nem nyersen, hanem megsütjük, vagy megfőzzük például a tojást. A nyers tojás egészségesebb lenne, de mivel nem nyers, nem lehet nyers, mert szalmonella fertőzött minden tojás Magyarországon, ezért meg kell főzzük, vagy süssük. Igen, de hát saját szemünkkel látjuk, hogy mi lesz abból a folyékony anyagból. Egy kemény anyag lesz, amit nagyon nehezen emészt a szervezet, mert a főzés, a sütésre kicsapódik, koagulálódik a fehérje, és ez azt jelenti, hogy összecsomózódik a fehérje szál, és nagyon nehezen kibontható. Ha pedig nem jól emészthető a emésztőnél számára, akkor mi fog történni? Rothadni kezd. Ezért van olyan szaga a tojás evés után az ember, ami távozik ugye annak a szélnek, mert hát erjedés és rothadás az eredménye. De hogy ez lenne a legkisebb baj, a baj az, hogy ennek 500 féle káros hatása van a szervezetre, 500 féle káros melléktermék, ami az agyműködésünktől kezdve mindenre kihat. Tehát vagy megsütjük, vagy megfőzzük, és ebben a pillanatban már nagyrészt használhatatlanná tesszük azt a tápanyagot, ha pedig nem tennénk meg, ha nyersen esszük meg, hát megnézhetjük a fertőzéseket. Általában egy almától nem szoktak ételmérgezést kapni, ugye, hanem tejterméktől, tojástól vagy hústól. A rost mennyiségét kell növelnünk, a zsiradék bevitelét csökkenteni, az összetett szénhidrátokat fogyasztani, a túlsúlytól megszabadulni, alkohol, dohányt mellőzni, friss zöldség és gyümölcs bőséges fogyasztása, ezek az alapszabályok, amire érdemes figyelnünk. Van még egy törvényszerűség, amire talán érdemes figyelnünk, hogy a savképző ételekből, amik itt vannak balra, kevesebbet kellene fogyasztanunk, 25%-ot körülbelül, és a lukképző ételekből pedig mintegy 80%-ban körülbelül 75%-ban. Egyszerű az összetétel, minden állati termék savképző, és a gabona és az olajos mag is savképző. Ez nem jelenti azt, hogy ne fogyasszunk savképző ételt, mármint hogy gabonát, hanem azt jelenti, hogy keveset fogyasszunk belőle, vagy kevesebben. Ne az legyen a fő része a táplálkozásunknak, a magyar étkezés pont fordított. Sok fehérje, savképző, sok rizs vagy krumpli, savképző, ecetes, uborka, mert ami még a uborkában jó lenne, az ecet, még rendkívül ecet savképző. Kenyeret, fehérkenyeret teszünk hozzá, savképző, 100% savképző mondjuk. Utána teszünk hozzá gyümölcsöt, vagy süteményt, vagy kávét. A kávé olyan savképző, hogy majdnem a kénsav savasságával egyenértékű savasságot hoz létre a szervezetben. Most képzeljük el, hogy szinte 100%-ban savas étel egy magyar étkezés mondjuk ebédre vasárnap. Hozzá még egy kis sütemény, tej, cukorból és tojásból készült sütemény, ami 100%-os erjedést okoz, esetleg egy pohár kis bor, kávé, cukorral, ez erjedés és rothadás együttese. Na most ebből mi lesz? Európában az első halálozási arány lesz. Mert általában egy magyar ebéd körülbelül így néz ki. Egy ünnepi szép ebéd. És hol van a lukképző étel? Ha pedig ennyire savas a szervezet, akkor mit fog csinálni a szervezet? Próbálja az eltolódott pH egyensúlyt kiegyensúlyozni, pufferálni, mivel kalciummal. Honnan szedi a kalciumot? A csontokból, a fogakból, a szervezetből, a kötőszövetből, az izmokból kivonja a kalciumot. A kalcium életfontosságú anyag. Az egészségnek alapvető összetevője. Megfigyelték, hogy a rákos betegeknél, az aszmásoknál, az allergiásoknál óriási kalcium hiány van. Tehát akiknél ilyen problémájuk van, nagyon kéne figyelni arra, hogy ne savképző ételeket egyen döntő többségében, hanem lukképző ételeket. És ezért nagyon fontos, hogy például mondjuk, hogy reggelizünk, akkor sok gyümölcsöt együnk, és majdnem lakjunk jól a gyümölcsre, és egy kicsi műzli, vagy egy kicsi pirítós, vagy egy, értjük, pár szem olajos mag. Ennyire bőségesen elég. Ebédre pedig mivel kellene kezdenünk az ebédre? Nagy salátával. Ízletesen finoman elkészített salátával, finom öntettel. Ennek a művészet, ennek a megtanulása lenne az igazi célja az egészséges életmóddal foglalkozó asszonyoknak, mint hogy a főzőköreinken ezt meg is tanítjuk, hogy hogyan lehet 10 féle salátát elkészíteni változatosan, ízletesen és zamatosan, hogy az élvezettel tudja az ember elfogyasztani, és miután elfogyasztotta azt, utána lehet egy tányér főtt ételt tenni, rakottat, vagy köretet, vagy rizst, vagy pörköltet, lehet zöldségpörköltet is enni, és egyebeket. Tehát erre kellene nagyon figyelnünk, mert a savlukképző arány dönti el nagy részt, hogy milyen az egészségünk. És ezért az alapvető nagy változtatás az, hogy több nyerset fogyasszunk, és a nyersek aránya növekedjék az étkezésünkben. A helyes ételtársítás elveiről is néhány szót hadd szóljak. Középen látjuk a gabonákat, hüvelyeseket, diókat, stb. Bizonyos zöldségek, gyümölcsök, és balra a gyümölcsök, jobbra a zöldségek. Sajnos a színek nem jól látszanak, de hát mindegy. A lényeg az, hogy mindig egy étel, akkor igazán jó is az ételtársítás, hogyha minél kevesebb ételt fogyasztunk egyszerre. Ez egy alaptétel. Igazából 2-3 féle ételnél nem jó több egyszerre fogyasztani ételt, de arra kell törekednünk, hogy hogyan társítsuk. Például a zöldségeket a gyümölcsökkel nem jól társítani. Miért? Mert a gyümölcs a gyomorban elsősorban nem ott emésztődik, hanem a vékonybélben. A szénhidrát emésztés a vékonybélben zajlódik le, ezért amikor gyümölcsöt fogyasztunk, mondjuk almát, akkor szinte ahogy fogyasztjuk, ha csak önmagában fogyasztjuk, akkor szép lassan áramlik át a gyomron, és szépen adagolja ki a gyomor a vékonybélbe. Igen. Tehát az emésztése a gyümölcsnek, a szénhidrátnak a vékonybélben történik. A zöldségnek viszont a gyomorban. Olyan emésztő enzimeket igényel, amelyek legalább 2-3 órás emésztést igényelnek. Ha pedig a gyümölcsöt és a zöldséget együtt fogyasztjuk, akkor a gyümölcsnek állnia kell, mert nem engedi tovább a zöldség miatt, és állni kell a gyümölcsnek, a gyümölcs pedig elkezd eljedni a melegben, a gyümölcscukor miatt, és a baktériumok által, mert a baktériumokat eleve be is vittük, az eljesztő baktériumokat. Ezért nem jó gyümölcsöt és zöldséget együtt fogyasztani. Gyümölcsöt viszont lehet fogyasztani gabonával, például mondjuk műzlivel, vagy pirítóssal, vagy köles, vagy kukoricakásával, vagy mit mondja, pattogott kukoricával, tehát lehet fogyasztani, de az arányra érdemes figyelni. 50-70% gyümölcs legyen lehetőleg. És pár szem olajos magot, egy fél marék olajos magot is lehet fogyasztani. A rost a gabonában, mivel nagyrészt az is szénhidrát, felszívja a gyümölcscukrot, lassítja az emésztési folyamatot, és még annyi időt, hogyha csak néhány szem olajos magot eszünk hozzá, ami viszont a fehérjét és más fontos esszenciális zsírsavakat tartalmaz, fogyasztjuk, azt még könnyen megemészti, mert a növényi fehérjét a szervezet könnyebben megemészti, mint az állati fehérjét. És így ez kezelhető, viszont ennek az emésztés ideje hosszabb, több idő tartózkodik a gyomorban, de mégsem erjed meg a gyümölcs. Zöldségeket pedig délben érdemes fogyasztani, úgyhogy zöldségsaláta, mint említettem, gabonával, vagy hüvelyesekkel, vagy olajos magvakkal vegyítve, illetve ezekből készített különféle tejjel, tejszínekkel. Igen, ezt mondtam. Általában a korszerű magyar táplálkozást körülbelül így építik fel, ez a táplálékpiramis látható, hogy sok-sok gabonát fogyasszunk, már kevesebb, jóval kevesebb zöldséget, gyümölcsöt, egy tetemes mennyiséget ahhoz képest ugye állati terméket, zsiradék, és a tetején pedig csokoládé és más egyéb ilyen dolgok találhatók. Ezzel szemben a Jucsipász intézetnek és a Vímár intézetnek a táplálékpiramisa itt látható. 50-60% zöldség és gyümölcs, 30-40% gabona, ezt is lehet tökéletesíteni, de egy átmeneti étrend, és 10%-ban olajos magokból áll. Ez az, ami megközelíti és egyenes irányba vezeti az embernek az egészséges táplálkozását. Egyszerű, változatos, rendszeres, mértékletes és arányos étkezés. Nagyon fontos. Az is fontos, hogy jól rágjuk meg az ételt. Két étkezés között jó, ha eltelik 6 óra, mert hogyha étkezünk, akkor általában 3 órát tartózkodik a gyomorban az étel. Reggeli után például. Az ebéd után, hogyha még fehérjedús ételt teszünk, akkor 4 órát. Minden étkezésnél, hogyha egy evőkanál olajat vagy olajos magtartalmú ételt teszünk, az a 1 órával megnöveli a gyomorban tartózkodás idejét. Tehát mondjuk 3-4 óra az emésztés, lezajlás, hogy kiürül a gyomor, 1 óra pihenés 5 óra, és 1 óra előkészítése a gyomornak a következő étkezése. Tehát ezért mondjuk a 6 órát. Tehát ha reggel 7 órakor, 8 órakor étkezünk, jó ízűen, bőségesen reggelizünk, akkor ha kiszámoljuk mondjuk 7 órától, vagy 8 órától mondjuk a 6 órát, akkor 9, 10, 11, 12, 1, 2. Ha 2 órakor étkezünk, mondjuk 14:30, akkor 15, 15, 16, 17, 18, 19. Ezért az egyik alapvető tétele a gyógyító intézeteinknek, hogy kétszer étkeznek. Megjegyzem, a 19. századig az emberiség kétszer étkezett. Kivéve a királyok, az urak, a bárók és a felső 10 000-nek a világát, akik egész nap ettek, amikor akartak. Meg is haltak hamarabb. De az egyszerű ember kétszer étkezett. És ezt tanácsoljuk mi is. És ezt tanácsolja az életmód, a helyes életmód. Én magam is sokszor, amikor ezt gyakorlom, hosszabb időszakok is voltak, de törekszem mindig így élni, akkor nagyon sok áldását tapasztalom. Többek között az egyik legnagyobb áldás, amit elmondtunk a pihenésnél is, gondolom Alá László barátom elmondta, a melatonin termelés. Tudjuk, hogyha a vékony bél kiürül, és figyeljék meg, amikor elfogyasztunk egy ételt, mondjuk az ebédet, 1 órakor vagy 2 órakor, 9 óra múlva az elfogyasztása után az ételnek kiürül a vékony bél. 2 óra, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 óra múlva üres a vékony bél. Ennek mi a következménye? Amikor üres a vékony bél, melatonin termelődik a vékony bélben. Ha étel van és emésztés folyik, akkor nem termelődik. A melatonin pedig az a csodálatos hormon vagy vegyi anyag, ami az egészség megújulásáért, a regenerálódásért felel, a rákos sejteket pusztítja, a szervezetet regenerálja, helyreállítja. Nem mindegy. Tulajdonképpen minden nap magunkat, az elfogyasztott, tönkretett vagy elrontott napot helyre lehetne állítani az éjszakai vagy a nem vacsorázás bőtölésével, vagy az üres gyomor és bérrendszer állapotával, hogy így feküdnénk le. Sokan mondják, igen ám, de nem vagyok éhes reggel, nem bírok enni csak este. Hát persze, mert este szokott enni. De hagyja ki a vacsorát egyszer, és nézze meg, hogy milyen éhes lesz reggel. És akkor megtanuljuk a reggelit elfogyasztani, és elfogyasztunk egy ebédet, bőségesen, jó ízűen, és kihagyhatjuk a vacsorát. Ha jön a éhségérzet, akkor iszunk egy pohár vizet. Ha még egyszer jön, még egy pohár vizet. De ha nagyon nem megy, akkor csinálhatunk zöldség vagy gyümölcslevet, de ha az sem megy, akkor megeszünk egy almát. Attól sem ömlik össze a világ, ez csak egy tanács, de ha kipróbálják, megfigyelhetik, hogy milyen nagyon nagy hatása van. Nem beszélve arról, hogy a fölösleges kilóktól megszabadulunk. És a szervezetben kezd az egyensúlyi állapot helyreállni. Jobb lesz a közérzet, több lesz az energia. A 10 legrosszabb étel a zsír, a cukor, a finomított ételek, a savas ételek, a zacskós nasik, a cukrás ütemények, a rágógumi, irritáló fűszerek, kávé, fekete zöldtea, fagylalt, jégkrém, löncshús, margarin. Mondanom sem kell, hogy mindegyik totálisan savas, rendkívüli mértékben savasítja a szervezetet. Ezon túl, hogy megállapították, hogy ezeknek a szervezetre olyan hatásuk van, hogy ott tartunk Európában, ahol tartunk, a halálozás és az életmód terén. A cukorról néhány szót hagy szóljak. John Yudkin írt egy könyvet az Édes Vészes Cukor címmel, nem tudom, hogy nincs itt bent, igen, amelyben 1975-ben már megállapította, hogy az összes civilizációs betegséggel párhuzamban vonható a cukorfogyasztás. Egy magyar ember egy évben kb. 50-60 kg cukrot eszik meg. Sokan nem is tudják, hogy az üdítőkben szinte minden élelmiszeripari készítményben cukor van. A cukros üdítőknek a döntő többsége cukor, a befőttek, a savanyúságok. És nem is sorolom végig, mert bármilyen ételt, amit kézbe veszünk szinte a polcokon, a Tescokban és egyéb helyeken, cukor, cukor és cukor. Aki szeretne erről egy jó Aki szeretne erről egy jó áttekinthető könyvet elolvasni, a Cukor Blues című könyvet ajánlom figyelmébe. Véletlenül megütöttem. Itt van William Döftinek a Cukor Blues című könyve. Tele volt allergiával, bélbetegséggel, mindenféle szokásos civilizációs betegséggel, és nem értette, hogy miért ilyen rossz a környezete fiatal emberként. Még egyszer valaki azt mondta, a cukor miatt. És abba hagyott minden cukorfogyasztást. Minden rejtett cukrot, és minden finomított ételt, és a mézet is. És minden betegségből meggyógyult. Óriási hatása van a cukor elhagyásának. Én magam is tudom, amikor egy súlyos allergiát szedtem össze, én is a múlt életem következményeként, és amikor jön az allergiás időszak, de persze máskor sem eszem már, de akkor aztán még végképp még mézet sem fogyasztok, és óriási hatása van. Próbálják ki. Tehát a cukor a természetben nem található, csak rejtett formában. Az összetett szénhidrátot ismeri a természet, 5 méter hosszú cukornádat kéne elfogyasztanunk, hogy egy kanál cukorhoz hozzájussunk. Ugyanúgy vagyunk az olajjal is. Az olajat sem ismeri a természet, csak olajos magformájában. 24 cső kukoricát kellene megennünk ahhoz, hogy egy evőkanál kukoricaolajat kapjunk. Hát ki eszik meg annyit? Ennyi olajra lenne szükségünk. Nincs szükségünk finomított olajra. De ha már fogyasztunk, akkor lehetőleg extra szűz, hidegen sajtolt olívaolajat fogyasszunk, vagy tök magolajat, de hidegen sajtoltat, és abból is csak keveset. Mértékkel. A legjobb az olajos mag, mert abban minden benne van, ami nem engedi, hogy megavasodjon az olaj, mert az oxidált zsírsav rákkeltő. Ezért mindenféle égetett olaj, amit a magyar konyhában alapvető a pörköltök készítéséhez, a rántások készítéséhez, hogy égetik az olajat, a hagymát, égetik az olajban. Ez a létező legrosszabb konyhatechnikai eljárás. Ha érdekli önöket, hogyan kell csinálni, akkor vannak itt háziasszonyaink, akik el tudják mondani, hogy hogyan kell ezt kiváltani. Soha nem szabad olajat égetni, vízzel kell megpárolni a hagymát, és az ételhez az elkészült étel végén kell beletenni a hidegen sajtolt olajat. Ez egy alapvető életmódbeli törvény, hogyha szeretnénk egészségesen élni. Hiába hagyja el valaki az állati zsiradékot és húst és egyebeket, hogyha égeti a növényi olajat, ugyanazt a hatást váltja ki a szervezetéből. Szemtanúja voltam annak a személynek, aki emiatt volt hatalmas, magas koleszterin szinttel rendelkező, pedig azt mondja, nem eszem állati terméket. Igen, de égeti az olajat. Nézzük meg a piros, erőteljesen kiugró amplitúdóval rendelkező görbe a csokoládé evés hatása a vércukorszintre. Ez a sáv, ami itt van, mutatja a normális értéket, és nézzék meg, hogy almát megeszünk, mondjuk egy egyszerű gyümölcsöt, akkor milyen a vércukorszint ingadozás? Igen, mert a cukorban nincs ásványi anyag, vitamin, csak puszta, mintha tűzre benzint öntenének. A gyümölcsben pedig van vitamin, ásványi anyag és rost, ami lecsökkenti a cukornak az intenzív hatását. És fokozatosan adagolja a vérnek a megfelelő mennyiségű cukrot, ha úgy tetszik, és emiatt egy normális hatás figyelhető meg. A cukor vagy csokoládéfogyasztás vagy süteményfogyasztás eredménye pedig mi? Kiugró vércukorszint ingadozások, inzulin termelő képességünk lecsökkenése, utána lebénulása és cukorbetegség. Magyarországon nyíltan és látensen körülbelül 2 millió embert érint a cukorbetegség. Rengeteg. Sokan nem is tudják, hogy cukorbetegek. Íme itt az alma. Az alma, az almaszózat és az almalé esete, amit ugye már régebben is talán bemutattam, hogy a legjobb hatása van a vércukorszint ingadozásra az almának. Mert nézzük meg, a normális érték alá szinte alig megy az almafogyasztáskor a vércukorszint. A többinél pedig lemegy, és amikor lemegy, akkor az a probléma, hogy utána egy égető, furcsa éhségérzet tör ránk, amit mivel akarunk kiváltani? A gyerekek, mi? Tessék? Legfőképp cukorfogyasztással, vagyis egy kis üdítő, egy kis kóla, egy kocka cukor, a gyerekek mit fogyasztanak? Ugye egy csokit bekapnak, mert mit fogyasztottak reggelire, és mit fogyasztanak 10 óraival? Cukros üdítőt, mi lesz? Lemegy a vércukorszint, a következő szünetben úgy érzi, hogy szétrobban, annyira ennie kell. Eszik minden szünetben, ráeszik az előző ételre. Az eredmény mi? Erjedés és rothadás. Amelynek az 500 féle káros terméke elsősorban az agyra hat, miért hiperaktív a gyerek? Reggel megetetik egy szalámival, egy fehér zsömlés kenyérrel, margarinnal, amire persze a legrosszabb a körülvaló, mert telített zsiradék. Emellett iszik hozzá egy kólát, vagy egy tej, cukorral, vagy gyümölcsjoghurtot. Most ebből mi lesz? Erjedés és rothadás. És 4-5 órán keresztül ez a táplálék nem ad energiát a szervezetnek, mert annyi ideig kéne emészteni, de a gyerek bemegy a suliba és éhes, nincs energiája a vett táplálékból, mit fog csinálni, megeszik egy csokit, vagy megiszik egy kólát, aminek már a nyelvből és a nyelőcsőből szívódik fel a cukor, és lecsillapítja a cukor éhségét. Ezért az első dolog volt, amikor megtanították az életmód központban, hogy az anyák a gyerekeiknek gyümölcsöt adjanak reggelire, aszalványokat, teljes őrlésű gabonából készített pelyheket és műzliket és pirítóst és egyebeket, és olajos magvat, és ez úgy komplexen adja a cukrot rögtön a szervezetre, és szép lassan, folyamatosan 5-6 órán keresztül kitartja, nem kell 10 órai, csak elég az ebéd. A gyerekeknek persze életkortól függően nem kétszeri, hanem háromszori étkezés javasolt, bár olyat is láttam, hogy valaki átállította a kétszeri, mert hogyha bőséges, vitamindús, ásványi anyagdús táplálékot kapott reggelire és ebédre, a gyerek képes megtanulni, főképp 14 éves korra már aztán végképp, hogy elég ez. Épp Csalami László mondta, a szemtanúja volt egy ilyenetnek Amerikában, amikor itt volt egy ilyen életmód központban, hogy ott volt egy kislány, ott állt egy ilyen bolt előtt, ahol árusítanak ilyen egészséges termékeket, és az egyik kedves vendég meglátta ezt a kislányt, és bent a boltba vett neki egy ilyen kis műzli szeletet, és odaadta, hogy edd meg. Nagyon szépen köszönöm, és eltette a zsebébe. Szerintem miért nem eszed meg? Szerintem két étkezés között én nem eszem. És a gyerek volt vagy 12 éves, vagy 10 éves. Két étkezés között nem eszem. Azt mondja, elteszem ebédre. Mert megértették vele, hogy nincs szükség rá. A magyar általános felfogás az, hogy ötször legyen a gyerek, vagy inkább hétszer, vagy egész nap egyszer reggeltől estig. Ugye? Mindig van a zsebébe valami, amit bekaphat. És ezt a felnőttek is megszokják, és a nassolás. A nassolásnak elképesztő hatása van az emésztésre. Egy folyamatos zakatoló malommá teszi az emésztés, soha nem pihenhet, és kimerül az elvezett energiája. A rossz szegény étrenddel kapcsolatos betegségek, nézzék meg, mindazok, amelyek a magyar egészségügyhöz segítenek, a székrekedés, vastagbélgyulladás, véna problémák, aranyér, bélrák, polipok, szívbetegség, agyvérzés, cukorbetegség, epekő. Tudni, a bent rekedt ételnek a mérgező mérgezővé válik az étel. Figyeljék meg a természetes rostforrásokat. Minden étel, amit látnak, kivéve ezt a sort, tartalmaz növényi étel rostot bőségesen. A tej, tojás, hús, sajt, semmit. Nulla. Na most azok az embereinek a fő táplálékuk ez, az utóbbi, hát most képzeljük el, hogy mire számíthatnak. Leírják a könyvek, hogy 80-90 ezer nővel végzett kísérletben, ami kb. 20 éven keresztül tartott Kaliforniában. Statisztikai mérőszámokat állítottak fel, és megállapították, hogy aki egy héten egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, hatszor, hétszer eszik hús vagy állati terméket, annak arányában és annyiszor nagyobb esélye van a mellrákra és a vastagbélrákra. Ezek az arányok. Hát most már kezdik érteni, hogy miért. Ugye, tehát értjük. A húsokon található szép vörös szín nem annak a jele, hogy friss a hús, hanem nitrittel és nitráttal színezték vegyi anyaggal, ami rákkeltő. Megjegyzem, mindannyian tapasztalhatjuk a nyári hónapokban, mindig van egy ilyen felmérés arról, hogy mennyire frissek a húsok a boltjainkban. Biztosan tudják az eredményt. 75%-ban romlottak. Romlott húst eszünk. Az állatbetegségek terjednek, az állattenyésztésben hormonokat alkalmaznak azért, hogy minél hamarabb növekedjék az állat. De az a hormon, növekedési hormon hat a mi gyerekeinkre, meg ránk. Ezért van az acceleráció, hogy minél hamarabb érnek be a gyerekek, mert ezek nemi hormonok is, és növekedési hormonok is. A tejekben, a húsokban benne vannak, emellett antibiotikumokat adnak, mert annyira rosszak a egészségügyi viszonyok az állatok között, hogy folyamatosan a tápanyagba beállítják az antibiotikumot. Épp az amerikai adatot tudom, hogy a fele vagy kétharmada az antibiotikum termelésnek az állattenyésztésben fogy el. Színező anyagok, tartósítószerek, húshozamnövelők veszélyt okoznak az ember egészségére. Érdekes, a Biblia azt mondja Mózes 5. könyvében, hogy abban légy álhatatos, hogy a vért meg ne edd. Mert a vér bomlik le a legkönnyebben. És a vér viszi a méreganyagokat a veséhez, illetve a májhoz, hogy méregtelenítse a szervezetet, és leülik az állatot, mert még régen legalább arra figyeltek, hogy bőtöltették az állatot, ma már ilyesmiről szó nincs, nem véreztetik ki sokszor rendesen az állatot, mert az is legalább súlynövekedés a húsban, ugye, a vérben nem maradt vér, másrészt pedig hát a sok méreganyag. A Biblia azt mondja, hogy önst ki azt a földre, mondja az Úr, mint a vizet. Ne edd meg. Meg ne egyed az, hogy jó legyen dolgod néked és a te gyermekeidnek, mivel hogy azt cselekszed, ami igaz az Úr szemei előtt. A vér romlani kezd, és sajnos ami probléma, hogy a vágóhidakon ugye rengeteg vér van, és mit csinálnak ezzel a sok vérrel? Hát az élelmiszeripar mind felhasználja, nyugodjanak meg, belekeverik az élelmekbe. A csokoládétól kezdve minden élelmiszerben, amiben a barna szint kell hangsúlyozottan, vagy a fekete szint erőteljessé tenni, vér van. Nem kell ráírni a ételre, hogy vér tartalmaz. Mert természetes anyag. Nem mű anyag, hanem természetes anyag. Természetes anyagokkal felhasználásával készült. A parizerben vér, zsiradék. A kövérje mind az Úré legyen, olvashatjuk Mózes 3. könyvében. A koleszterin tartalom szempontjából a legsúlyosabb tétel a kövérje, az állati zsiradék. A húsban is van koleszterin, de a zsírban bőségesen. Az Isten azt mondta, amikor leülöd az állatot, és fogyasztod az állatot, mert ugye majd erről is szólok, hogy a Biblia mit mond a húsfogyasztásról, akkor azt mondja, hogy semmi kövéret és semmi vért meg ne egyetek, hanem a kövéret le kellett vágni az állatról, a húsáról, el kellett különíteni és el kellett égetni. Tudta a Teremtő, hogy az embernek a legkárosabb a kövérje. Sajnos a mai világban. Persze beszélnek arról, magyar média állandóan mondja, hogy a disznózsír milyen káros, stb. De ennek következtében nem csökken a zsiradékfogyasztás. A telített zsírok és a telítetlen zsírok között úgy tudunk különbséget tenni, hogy a szoba hőmérsékleten szilárdak a telített zsírok, ezek károsak a szervezetre, növelik a szervezet koleszterin szintjét, és a szív- és érrendszeri betegség kockázatát, a telítetlen zsírok pedig folyékonyak szoba hőmérsékleten. Persze ezek közül is csak azok jók, amelyek nem dehidrogenizálással tisztították őket, és más egyéb eljárásokkal, és nem hevítették fel, eleve 200 fokra, mint például a finomított napraforgó olajat, 200 fokra már felhevítetten kapjuk. Magyarul az már csak rossz lehet, ha hidegen sajtolt olajok az értékesek. Több energiát emész fel az emésztése, nagyobb a gázképződés esélye. Rostok hiányában több méreganyag szabadul fel a szervezetben, mozgósítja az immunrendszert, úgy tekinti, mint az ellenséget. Sokan mondják, igen, nagyon szép, amit elmondok, na de hát akkor miért van az, hogy a zöldségek és gyümölcsök is tele vannak, nem jön a számra. Növényvédőszerrel. Igen. A NASA-nak a adatait látjuk. A növényvédőszer maradványok legnagyobb forrása az átlagos amerikai étrendben a hús 55%-ban tartalmaz, a tejtermékek 23%, a zöldségek 6%, a gyümölcsök 4%. És érdekességként a húsevő amerikai nők anyateje veszélyes mennyiségű DDT-t tartalmaz, az esetek 99%-ában, a vegetáriánus nőknél csak 1,35%-ban. Hiába van betiltva a DDT. Nem számít. Az olyan vegyi anyag, ami évtizedekig megmarad a földben, és újra felszívódik. A magyar földeknél ugyanez a helyzet. Tehát igenis, ha nincs lehetőségünk biozöldséget és gyümölcsöt fogyasztani, bár érdemes kutatni és keresni a forrásokat, hogy kutassuk fel azokat a gazdákat, akik becsületesen készítik és termelik a gyümölcseket, zöldségeket, de ha nem így lenne, még akkor is nézzük meg, 15-szörös esélyünk és hasznunk van abból, hogyha nem állati termékben vesszük magunkhoz a tápanyagokat. Növelik a koleszterin szintet, a vérnyomást, savasító hatása van, a húgysav beépül a izületekbe, izületi problémákat okoz, vastagbél és bőrrák betegség kockázatát növeli, a krezol és fenol származékok, amelyek az hústermék aminosav összetételével függnek össze. Stb. A növényi fehérjékelemben, argininban és lizinben gazdagabbak, így hasznosak az érfalra. A lebontású termékeik sokkal gyengébb hatásúak, nem terhelik a kiválasztószerveket. A vegetáriánus vagy vegán étrendben a civilizációs belső szervi problémák kialakulásának valószínűsége töredékére csökken. Emellett rengeteg antibiotikumot, hormont tartalmaznak, nyugtatót, és különféle problémákkal szembesülünk az állati termékek kapcsán. Ösztrogéneket alkalmaznak, és pajzsmirigy hormonokat, ez az emberekben golyvást, trúmát, petefészek rákot okozhatnak. És így tovább sorolhatnám. Az egyik legnagyobb probléma sokak számára, hogy jó, nagyon szép, amit elmondok, de hát nem pótolják a növények azokat az eszenciális aminosavakat, amelyekre szükségünk van ahhoz, hogy felépítsük a fehérjeinket. Hát nézzék meg, a legalapvetőbb ételeinkben mind ott vannak. A Döntő Bizonyíték című könyvből fotóztuk ki ezt az ábrát. Mindegyikben ott van a 8 aminosav. Mindegyikben. Csak nem abban az arányban, mint a húsban. De a szervezetnek nincs is szüksége arra az arányra, mert mit csinál a szervezet? Lebontja a meglévő fehérjéket aminosavakra, és felépíti a saját fehérjét. Tehát nekünk aminosavakra van szükségünk, és ezt viszont a legalapvetőbb ételeinkben megtalálhatók. Nem beszélve arról, hogyha mondjuk teljes őrlésű kenyeret, és mondjuk burgonyát fogyasztunk egyszerre, akkor a kettő együtt komplettálja, és összeáll a teljes értékű aminosav készlet. Tehát az a tétel, hogy csak a húsban és az állati termékben van meg a 8 eszenciális aminosav, ez egyszerűen tárgyi tévedés. Ha minimális mennyiségű fehérjét fogyasztunk, 48 g fehérje per nap, akkor a szervezet még tud vele jól bánni. Még jól meg tudja emészteni, és jól fel tudja dolgozni. És nem savasítja el a szervezetet, magyarul a mérsékelt fehérjefogyasztás. Ami annyi, hogy egy nap 5-10 szem mandula. Már elég. Egy felnőtt embernek a fehérjefogyasztási igénye rendkívül kevés. A bőrsejteket kell pótolni, a köröm növekedéséhez szükséges, a haj növekedéséhez és a bélhámnak a lecseréléséhez. De a szervezetben, a kötőszövetben rengeteg helyen vannak aminósav raktárak, amiből tud a szervezet építeni fel fehérjét. De ha többet viszünk be, sok húst, tejterméket, tojást fogyasztunk, vagy hüvelyeset, akkor a szervezetet megterheljük a fehérjével. És elsavasítja a szervezetet, és nézzük meg, annak arányában a kálciumveszteség a szervezetünkben megjelenik. Aminek a következménye a csontritkulás. Ezért az egyik legnagyobb öngól, amit hallunk állandóan, hogy tejterméket fogyasszunk, ha kálcium hiányunk van. Hát ha kálciumot akarunk veszíteni, akkor fogyasszunk tejterméket. Mert pontosan az ellentétes hatást váltja ki. Az igazi kálciumforrás nem a tej, hanem a zöldlevelű növények, a brokkoli, a teljes őrlésű gabona, a káposztafélék, a szezámmag. Ezek igen. Ezek igazi kálciumforrások, és jó kálciumforrások. A másik probléma a tejjel például az amerikai adat, de a magyar viszonyokra is áll, a szarvasmarha leukémia vírus veszélye. A szarvasmarha leukémia vírus az amerikai tejelő tehenek 70%-ánál jelentkezik. Előidézheti a szarvasmarha limfoszarkomának nevezett betegséget. És ezek a tényezők jelent vannak, ezek a vírusok a fertőzött állat tejében. Mint hogy Magyarországon is. Összeöntik a tejeket, és mi ezt fogyasztjuk. Az állatorvosok azt mondják, ha megkérdezik, ez van a tankönyvekben, hogy a szarvasmarha leukémia vírus nem terjed át az emberre, és nem fertőzi meg. Ugyanebből a könyvből, a ezelőtti ábra mellett a következő található, a rák a második vezető halálok a gyermekeknél a balesetek után. A gyermekkori rákbetegségek közül a leukémia okozza a legtöbb halálesetet. Rakjuk össze a tényeket. Valószínűleg a médiában soha nem fogják hallani azt, hogy a tehén-tej fogyasztása összefügg ezzel. De nem tudom, anyák, kedves édesanyák és szülők jó szívvel adnának a gyerekeiknek olyan tejet, amiben tudják, hogy leukémia vírus van. Mert pontosan ez történik manapság. Nézzük meg az ember, a ló, a tehén, a kecske, a kutya, a macska, a patkány fehér tejének az összehasonlításában óriási különbségek vannak. Az embernél minden radikálisan más. A születés és új megkétszeretéséhez szükséges idő az embernél 120 nap. Egy macskánál 7 nap. A tehénnél 47 nap. És ennek arányában a benne lévő tápanyagok teljesen más értékűek, nem is beszélve arról, hogy a felnőtt emberek döntő többségének 90%-ának nincs fehérje, tejfehérje emésztő enzime már, kazeináz, és nincs tejcukrot, laktóz cukrot emésztő enzime, laktáz, és emiatt a tejcukor erjed, a tejfehérje pedig rothad a szervezetben. Rengeteg allergiás megbetegedés hátterében a tejtermék fogyasztása. Összegzésként a kutatások azt támasztják alá, hogy az állati termékek fogyasztásának magas aránya bizonyos betegségek előfordulásával, illetve súlyosságával jár együtt. A hús, a cukorbetegség, a bélrák, prostatarák, szívkoszorúér betegségek, illetve petefészekrák kialakulásában. A tojás a bélrák, prostatarák, petefészekrák, a tejtermékek a bélrák, prostatarák, merrák és a legtöbb allergia. Nyomában, hátterében ott van. Tehát emiatt érdemes szóba állnunk azzal a életmóddal és azzal a táplálékkal, amit a Biblia kínál, eredeti édeni mintaként, a gabona, gyümölcs és zöldségfélék minél egyszerűbben elkészítve. Sokan azt mondják, hogy jó, de mi van az energiával, hogy azt mondják, hogy a húsban van az energia, hát ezt is megvizsgálták, és sportolókkal végeztettek felmérést, zsír- és fehérjedús étrendet kaptak 3 napig, és teljes erőből kellett minél hosszabb ideig teperni a gázpedált. 57 percet az eredmény. Pihenő, 3 nap vegyes étrend, 114 percig bírták. Itt már több zöldséget és gyümölcsöt kaptak. Végül a harmadiknál kihagyták az állati terméket, és csak szénhidrátban gazdag növényi táplálékot kaptak. 167 perc volt az eredmény. 3-szoros teljesítmény. A tények azt mutatják, hogy nem a húsban van az energia, hanem a szénhidrátban, az összetett szénhidrátban. Ismerek néhány sportolót, akik maratoni futó egyik barátom, és megkérdeztem tőle, hogy te mit eszel a maratoni futás előtt? Tojásrántottát? Vagy rántott húst? Azt mondta, hogy banánt és barnalist. És itt Győrben van egy kerékpározó, egy híres kerékpározó. Őt aztán végképp nem érdekelte az egészséges életmódot. Egy dolog érdekelte, hogy mivel tud a leghosszabb ideig a legnagyobb energiát kifejteni és a legnagyobb erőt. Mindent kipróbált, a rántott hústól kezdve a töpörtyűig, a szalonnától kezdve a mindenfélét. És azt mondta, a müzliben találtam meg és a gyümölcsben. És azt viszi magával a verseny előtt, és azt fogyasztja. Mert ebben van a legtöbb energia. A tudományos állítások és vizsgálatok ezt támasztják alá. Carl Lewis, a világhírű atléta azt mondja, nyers fordításban fordítom, nincs szükséged a húsból fehérjére a sikeres atlétizáláshoz. A legjobb évem a versenyzés időszakában az az év volt, amikor már egy éve vegán étkezésen voltam. Azért nem akármilyen sportolóról beszélünk, hanem világbajnokról. És tudom, hogy kevés atléta fogyaszt vegán diétát, de Carl Lewis azt fogyasztott. És az eredménye önmagáért beszél. Világbajnok volt. Tehát nem igaz, hogy egy ilyen csúcs teljesítmény eléréséhez nélkülözhetetlen az állati fehérje. Zárásként néhány gondolat arról, hogy a Bibliában esik szó a húsfogyasztásról is. Az özönvíz időszakában említi meg a Biblia azt, hogy a bárkába a tiszta állatokból 7 párat vigyél be, a tisztátalamból pedig 1 párat, mondta Noénak az Úr, utalva arra, hogy az özönvíz után az embereknél a húsfogyasztás előtérbe kerül majd. Nem azért, mert az Úr akarta, hanem mert az ember vágyakozott rá, és az Isten soha semmit nem erőltet, ma sem. Ma sem mondja, hogy együnk hús vagy ne együnk húst, hanem ő megmutatja a legjobb mintát, és mindenki maga választ. Ádámot és Évát sem erőltette, bennünket se fog erőltetni. És ez azért érdekes ez a kérdés, mert nagyon sokan azt mondják, hogy ez a tiszta és a tisztátalan kérdése csak a zsidó népnél szokás, nekik adott törvény, és Isten velük kötött szövetséget a Sínai hegynél, viszont ez a bibliai történet azt jelzi, nem beszélve az édeni táplálkozási mintáról, hogy még szó sincs Ábrahámról, hanem messze Ábrahám előtti időszakban van a Noé özönvize, az egész egyetemes emberi történelemre nézve érvényes a tiszta és a tisztátalan kérdése. Ha más nem, a magyar étkezés és a magyar életmód bizonyítja, nálunk sok az állati termék fogyasztása, nézzük meg a halálozási viszonyt és az egészségügyet. A Biblia azt jelzi, hogy ha már az ember eszik húst, akkor legalább azt tegye, amit Isten tanácsol. Nem azt mondja, hogy edd meg, hanem azt mondja 3 Mózes 11-ben, hogy megeheted, megeheted. Ezt tanácsolja, és amikor Isten megint próbát tett Izrael népével, amikor az egyiptomi húsos fazekalkokból kiszabadította őt a pusztai vándorlásra, hogy elvizje őket Kánaánba, akkor ő nem húst adott meg, tojást meg tejet, hanem mannát. A manna pedig a koriander maghoz hasonló gabonaféle szerűség lehetett, vagy olyasmi, de amíg azt tették, senki se volt beteg. Aztán, amikor húst kívántak, kaptak húst, fürjeket, 32 ezeren meghaltak utána. De így olvasom Ellen Goodwight Nagy Orvos Lágyomán című könyvéből, mégsem fogadták soha szívesen a hús nélküli étrend korlátozásait, az továbbra is nyílt vagy titkos elégedetlenség és zúglódás forrása volt, nem is állandósították. Ma sem állandósítják. Mindenki maga dönti el. De most már van józan eszünk, vannak tudományos eredményeink, vannak szanatóriumai leletek, van józan eszünk, és azért van egy kinyilatkoztatás, ami mutatja azt, hogy érdemes ezekkel szóba állni. Egy szó még arról, hogy a nyers növényi étrend fokozása nagy eséllyel a betegségeinket meggyógyítja. Ez a könyv több szempontból figyelemre méltó, van benne néhány olyan mozdulat, amivel én sem értek egyet, de arra viszont elgondolkodható, hogy egy orosz család kiment, ugye Viktória Butenkoi családja Amerikába, és hát ugye a Nagy Amerikában most mindent megettek, a hölgy ilyen lett, vagy 150 kilós, benne van a fényképe a könyvben, minden betegséget összeszedett, a gyerek első típusú cukorbeteg lett, és az orvosok elmondták, hogy hogy fog meghalni a gyereke, ha ezt így folytatják tovább. Az egész család lebetegedett, és aztán valaki egyszer felhívta a figyelmét arra, hogyan kéne élni, és a nyers étrend előnyeire áttért az egész család, és egy év alatt minden betegségből mindenki meggyógyult. Ilyen hatása volt a nyers étrendnek. Tehát ezzel persze nem azt mondom, hogy álljunk át a 100%-os nyers étrendre, én sem álltam át, nem bírom megtenni, nincs hozzá még elég akaraterőm, de időnként kipróbáljuk, főképp a nyári időszakban, ajánlom figyelmükbe egy augusztusi vagy egy szeptemberi időszakot, amikor a teljes kukorica kiválthatja a kenyeret, a finom zsenge, zöldségek és gyümölcsök, a dinnye, a sok finomság, ami érik be gyümölcs, adhat lehetőséget arra, hogy egy 10-20-30 napos nyers étkezést vezessünk be. Az újjászületésünk forrása lehet, ezt tapasztalatból tudom. A nyers étkezésről még néhány mondat, ezzel zárom. Tápegész, magas napenergiatartalom, ami a klorofil tartalmában nyilvánul meg. A klorofil óriási gyógyerővel rendelkező anyag. Az összetétele ennek a molekulának hasonló a szervezetünkben a hemoglobinhoz. És szinte vért, mintha vért ennénk vagy innánk, így mondjam már, mint egészséges értelme. Enzimbőség, vitaminbőség, nem sérül a vitaminmennyiség, organikus sótartalom, szerves formában vannak benne az ásványi anyagok, ami a legjobb a szervezetnek, nem szervetlen ásványi anyag formában, mint az ásványvízben, vagy más egyéb formában, hanem szerves formában. Rostbőség, optimális fehérjebevitel, gyulladásgátló hatás, fokhagyma, hagymafélék, citrusfélék, antibiotikus hatás, megfelelő zsíros koleszterin tartalom, antikarcinogén, vagyis rákellenes hatás, megfigyeltek, hogy a szőlőben, a fügében, bizonyos citrusfélékben óriási rákellenes hatás van. Egy asszonyt ismertem meg Ausztriában, amikor voltam, egy idősek otthonába vezettek be, 84 éves volt, mag egészséges, tökéletesen nézett ki, és nagyon szép volt, a korától teljesen független volt, és azt mondták neki, 18-20 éves korában mellrákot kapott, és áttételesedett a rák, az egész szervezetében szétterjedt, azt mondták, 1-2 hónapja van hátra, készüljön a temetésére, rendezze el az ügyeit. És valakitől azt hallotta, hogy csak szőlőt tegyen. Mit veszíthet? Csak szőlőt evett. Fél évig. Aztán egy évig, de fél év múlva meggyógyult teljesen. Elmúlt a rák, minden megfelszívódott, a mellrák elmúlt, és 84 évesen, magegészségesen ott állt előttem. Azóta ezreket gyógyított meg ezzel a módszerrel, csak szőlőt evett. Lugosító hatás, mint említettem. Hát még sok kérdés lehet, de legyen talán ennyi elég, a beszélgetésnél úgyis kitérhetünk még sok más egyéb kérdésre. Hát én szívem mélyéből kívánom, hogy sikerüljön változtatni néhány ponton,